Ezt nem mondták a suliban. Sziasztok! Janka vagyok, ti pedig az Ezt nem mondták a suliban sorozat legfrissebb epizódját hallgatjátok, amelyben egy kicsit borzolni fogom majd az idegeiteket a féle 18. századi angol thriller keretében. A történet, amit elmesélek, viszont sajnos egyáltalán nem fiktív, még ha elszabadult fantáziájú íróművének tűnik is, és Sam Kim Pop Science írók könyvében találtam, amely magyarul ugyan nem, de szlovákul megjelent Nyehány Ebneszkutki címmel, és amelyben csupa olyan sztorit dolgoz fel, ahol a tudomány nevében követtek el mindenféle szörnyűségeket. Ahhoz, hogy egy valamire való orvos, főképp sebész tudja, hogy működik az emberi test, mi kapcsolódik benne pontosan, hogyan és mihez, ugye az kellett, hogy igazi emberi test kerüljön a szikéje alá. Lehetőleg olyan, amelyben a tanulási folyamat során nem tud kárt tenni. Értsd, a medikusoknak boncolható holttestekre volt mindig is szüksége. Az öreg kontinens Európa legtöbb országában nem is volt különösebb probléma megfelelő számú test bebiztosítása. A közhiedelemmel ellentétben az egyház nem nagyon akadályozta az anatómusok munkáját a tiltásaival. Franciaországban például kifejezetten népszerűek voltak a nyilvános boncolások, ahol némi fizetség fejében bárki megtekinthette a híres orvosok előadásait. Egy drámaíró még panaszkodott is, hogy az efféle látványosságok népszerűbbek a színházi előadásoknál. Mindez azonban nem volt érvényes Nagy-Britanniára, ahol viszont valóban be voltak tiltva a boncolások. Ennek megfelelően főtt is a feje az anatómusoknak, mert legálisan csak akkor jutottak olyan testhez, amelyen dolgozhattak, ha valakit elítéltek és kivégeztek. A boncolásokra, mint valami szörnyű és barbár cselekedetre tekintettek ugyanis, amely megakadályozza, hogy a majdani feltámadáskor az ember újra birtokba vegye épp testét, és ezeket a bűnösöket külön büntetésként utalták a boncmesterek karjai közé a haláluk után. Ennek persze az lett az eredménye, hogy a nyilvános kivégzéseken az anatómusok maguk, az ő tanítványaik vagy az általuk megfizetett emberek licitáltak a szerencsétlen fegyencekre, és sokszor még úgy vágták le őket a kötélről, hogy meg sem haltak, csupán elájultak az oxigénhiány miatt. A törvényhozók maguk is tisztában voltak a problémával, és a maguk részéről még változtattak is volna a törvényeken. Csak hogy nem akartak szembe menni a közvéleménnyel, így minden maradt a régiben. Kivéve persze, hogy a fekete piac is ráérzett a problémára, és virágzó új iparág született, a sírrablóké. Csak hogy nem azoké, akik az ékszereiktől szabadították meg az elhunytakat, hanem a koporsókat szabadították meg a testektől még frissiben, hogy azokat eladhassák feketén az anatómusoknak, méghozzá kifejezetten jó pénzért. Maguk a doktorok pedig persze nem nagyon kérdezték, hogy honnan származnak a testek, amelyekre szükségük volt. Egyszerűen csak kifizették a hozzájuk suttyomban eljuttatott portékát. Voltak azonban, akik a hullák kihantolása helyett más módszert választottak. A leghírhettebb eset William Burke és William Hare esete pedig egyben azt is példázta, hogy alkalom szüli a bűnözőt. Will Hare ugyanis egy edinburghi panzió tulajdonosa volt, és amikor 1827-ben egy Donald nevű öreg fickó kilehelte a lelkét a panzió falai között, egy házi temetést intézett neki. Csak hogy mielőtt a testért küldhettek volna, Hare megemlítette a szomszédjának, Burke-nek, hogy még az is megfordult a fejében, hogy eladhatta volna a testet. A jó szomszéd megnyelt egyet, és azt válaszolta Hare-nek, hogy még most sincs túl késő. A két férfi összenézett, aztán fogták magukat, a már lepecsételt koporsót felnyitották, kivették belőle a szerencsétlen öreget, a súlyának nagyjából megfelelő mennyiségű szemetet pakoltak a helyére, nehogy valaki gyanút fogjon, és az értejövők nem is vettek észre az egészből semmit. Párosunk aztán az éjszaka leple alatt Robert Knox anatómus hátsó bejáratához lopózott, és némi hercehurca után a tudós ki is fizette az opportunistákat. Burke & Hare 7 font 10 shillinget zsebelt be ezzel a mutatvánnyal, ami akkoriban nem volt kis összeg. De hát a pénzzel az úgy szokott lenni, hogy az bizony képes hamar elolvadni az ember markában. Szóval a legközelebbi adandó alkalmat is megragadták, sőt, segítettek neki előadódni. Pár hónappal később ugyanis egy Joseph nevű idős molnárt fújt be a szél a szálló ajtaján, aki láthatólag nagyon rossz állapotban volt. Burke és Hare ízléséhez mérten azonban túl lassan haldoklott, úgyhogy az előbbi egy vánkost szorított az öreg úr fejére, a másik pedig ráült a mellkasára, hogy üzenbiztosan ne kapjon levegőt. Ekképp jutottak egy újabb testhez, amit el lehetett adni Knoxnak. Azért ők is nagyon jól tudták, hogy átléptek egy határt, és paráztak, hogy az anatómus azonnal kiszúrja, hogy az általuk prezentált test tulajdonosa nem természetes halált halt, de feleslegesen aggódtak. Igaz, hogy a klasszikus megfojtásnak az ő újdonsült módszerüknél jóval egyértelműbbek voltak a jelei, egy tapasztalt szakember azonban képes lett volna megállapítani, hogy valami még sincs rendben, már ha akarta volna. Knox azonban nem akarta, ő testeket akart, nem felesleges problémákat. Ennek megfelelően nem is kérdezett semmit, hanem szép csendben kifizette a párost ismét. Burke és Hare tehát ezt is megúszta, és innentől kezdődött az igazi lejtmenet. Amint olyan kuncsaft került a panzióba, akiért megítélésük szerint nem volt nagy kár, illetve akiért sejthetően nem nagyon jelentkezett volna hozzátartozó, eltették lábalól, és már kocsikáztak is Knoxhoz. Jellegzetes módszert fejlesztettek ki. Az áldozatot ájulásig itatták, majd halálrészegen megfojtották, így tulajdonképpen még azt is rá lehetett fogni a dologra az esetleges kérdezősködés esetén, hogy a saját hányadékába fulladt a szerencsétlen elhunyt. Hamarosan pedig olyannyira vérszemet kapott a gyilkos duó, hogy nem elégedtek meg a betért emberekkel, hanem az utcán lődörgő részegeket kezdték el magukhoz csábítgatni, és egyre kevésbé vigyáztak a látszatra. Persze így elkerülhetetlen volt a lebukás. Egy alkalommal egy párt, illetve ismerősöket próbálták meg bankokra változtatni, csak hogy már végképp elővigyázatlanok voltak. Egyikőjüket sikerült is a párt távollétében megfojtaniuk, csak hogy amikor amazok visszatértek, az asszony felfedezte a septében ágy alá rejtett holttestet, és nyomban a rendőrségre siettek feladni a vendéglátóikat. A rendőrség végül ki is vonult, de a holttest ellenére nem volt teljesen egyértelmű az ügy, mert persze azt állították, hogy az asszony részegen fulladt meg tőlük teljesen függetlenül. A rendőrök osztottak, szoroztak, és arra jutottak, hogy a két figura közül Burke a gyanúsabb, a másikat rávették, hogy valljon a társa ellen a szabadságáért cserébe, Hare pedig rá is állt a dologra. Burke-t valóban meg is gyanúsították, és halálra, valamint boncolásra ítélték. Hare pedig ugyan szabad lábon távozott a bíróságról, de hogy az egyszerű embereket sem sikerült megtévesztenie a vallomásával, arról nagyszerűen tanúskodott, hogy kifelé menet épp hogy csak megúszta, hogy a szörnyűségek hallatán felháborodott tömeg meglincselje. Fel is szívódott inkább. Senki sem tudja, hogy hová tűnt és mi lett vele ezután. Burke Knox riválisának a szikéje alá került, de minden esetre az anatómus sem úszta meg teljesen szárazon a dolgot. Bár bizonyítékot nem sikerült ellene találni, illetve nem tudták perbe fogni amiatt, hogy tulajdonképpen bérgyilkosokat pénzelt, közutálatnak örvendett a történtek után. Tudós ide vagy oda. Ez a borzalmas eset viszont legalább annyira mindenképpen jó volt, hogy a törvényhozók belássák, ez így nem mehet tovább. Új határozatot hoztak, mely szerint a szegény házakban, illetve a jótékonysági alapon működő kórházakban elhunyt emberek testét, amennyiben azokért nem jelentkeznek a hozzátartozók, az anatómusokhoz irányították. Így azok elegendő testhez jutottak, ami megölte a fekete piacot. Persze ez a döntés sem volt minden kritikától mentes, hiszen nyilván a szegényeket érintette leginkább a gyakorlat. Mégis ennek ellenére is több haszna volt, mint amennyi kára. Annak, aki gyógyítani akart ugyanis, valóban szüksége volt a boncolás révén megszerzett tudásra. Szemkin könyvében egyébként kifejezetten tetszett nekem, hogy felhívja rá a figyelmet, hogy még az erkölcsileg leginkább megkérdőjelezhető és leginkább úgymond szennyezett kísérletek vagy vizsgálódások révén is jutottunk hasznos tudáshoz, és hogy ez egyébként mennyire problémás dolog, illetve mekkora dilemma. Illetve arra is, hogy viszont a becsületesség nagyobb erénye a tudósnak, mint a zsenialitása. Hiszen legtöbbször a rossz tudomány nem a középszerű, de becsületes, hanem a tévedhetetlenségükről meggyőződött, ezért elnagyolt módszerekkel dolgozó, a szakmai, erkölcsi megszorításokat magára nem vonatkoztató zseniktől származik. Minden esetre elgondolkodtató és kifejezetten érdekes olvasmány, amit ajánlok mindenkinek. Köszönöm a figyelmeteket! Remélem legközelebb is találkozunk majd, akkor pedig egy picit a földtörténetről ejtünk majd szót. Sziasztok!
Ezt nem mondták a suliban.